A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Üdvözlöm a hallgatókat húsvét szombatján. Ez itt az Index kulturális rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégem pedig Sali Noémi, művelődéstörténész. Szerbusz Noémi, kedves Druszám.
Szerbusz, édes Druszám.
Ugye mi tegeződni fogunk, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és tulajdonképpen nem is nagyon lehet másképp beszélgetni olyan jó kis témákról, mint a mondjuk a húsvéti ételek. Arra gondoltam, hogy azt fogom tőled először megkérdezni, hogy te jársz piacra, meg mindenféle helyekre.
Ó, de mennyire piacra, na már.
Fehérvári úti piac a kedvenced, ha jól tudom. És mit látsz te az elmúlt években, hogy hogyan milyen változásokat látsz azokban a terekben, ahol te megfordulsz így a húsvét táján? Tehát látsz-e valami olyasmi, olyan típusú változást, ami korábban nem volt, de most van, vagy esetleg újra megjelenik? Biztos, hogy a szenzoraid mindenhol ott vannak, és ezeket így le tudod tapogatni.
Ugye a felvételt nagy csütörtökön készítjük, és én ma pont megfordultam az én kedvenc piacomon, ahol látszólag hétköznap volt, déltáj, és mindenki úgy vásárolt, mint hogyha itt most jönne az Armageddon, és így... Ha nincs otthon a valami, akkor halál van, miközben a piac még szombaton nyitva lesz. Ugye most ez egy ilyen furcsa dolog, hogy mindenkinek 4 napos erezd el a hajamat, de a szegény piac ki fog nyitni szombaton, úgyhogy én is tervezem még, hogy friss zöldségért még lehet, hogy elkanyarodom szombat reggel, meg virágért, meg ilyesmi. Tehát elkapta a népeket megint ez az ünnepi téboly, ami egyébként nem új, mint jelenség egyáltalán, mert hogy ez mindig így van, hogyha egy többnapos ünnepre készülünk, akkor mindenki azonnal 6 kiló kenyérrel és mérhetetlen mennyiségű hússal és nem tudom mivel készül, és ugyanezt lehet tapasztalni amit én csak nagy közértnek nevezek, mert ott a piac melletti bevásárlóközpont aljában van egy nagy közért, én nem tudom ezeket másképp hívni, tehát a nagy közértbe is ugyanez a téboly megy, és akkor ilyen mérhetetlen mennyiségű. Tehát, hogy miért kell megvenni egyszerre 3 Nescafét, amikor nincs is leárazva, ezeket én nem fogom soha megérteni. Ami egy bizonyos fokú változás az én tapasztalatom szerint az, hogy egyre inkább kétféle vásárlót látok, az egyik, amelyiknek semmi nem számít, és bármire rábök, és szóval így ez a kérek 20 dekát, 28 deka nem maradhat, persze ilyen 12.000 forintos pástétom, meg nem tudom. Szóval, hogy van egy olyan vásárló réteg, amelyik nagyon mindent megenged magának, és meg is engedi, és akkor van a másik, amelyik bizonyottan nagyon guberálja a filérkéket a markában. És ez valahogy régen nem volt ennyire feltűnő, ez a kétféle embernek az egyidejű jelenléte, hát nyilván, mert mindenki oda jön vásárolni. Az egyik azért, mert megszokta, hogy piacra jár, és ez mindig egy kicsit olcsóbb, és akkor mindig lehet ott egy kicsit alkudni, vagy nem tudom, valami. A filérkés nénik bácsi. És a másik fajta az pedig most rákapott a piacra. Tehát az egy olyan vásárlóközönség, amelyik korábban autóba ült, kiment a városhatárba valamelyik ilyen nagy benga szupermarketba, ott megpakolta mennyezetig a toliguriát, de most rákaptak a piacra ezek a tehetős és fizetőképes vásárlók is, és akkor láthatóan élvezik, mondjuk kicsit úgy félrehúzódnak a filérkéző nénitől, hogyha túl közel sündörög ott a kis répáival. De hogy látszik, hogy most ez a tudatos, a nagyon zöld, nagyon pártoljuk a hazai ipart, mit tudom én, és közben pedig, hogy tényleg számolatlanul van pénze. És ahogy ezek ott együtt lavíroznak ebbe a tömegbe, és így látod a banyatankokat, meg a nagyon menő hátizsákokat, meg bevásárlókocsikat, meg mindent így egybe, úgyhogy most már nem csak az áru kínálat szórakoztató, hanem ha az ember egy kicsit a vásárlótársakat, a sortársakat is figyeli, akkor ott is egy ilyen számomra új sokféleség jelent meg.
Ez a felhalmozás, ez visszavezethető valamilyen módon a COVID időszakra? Hogy ott volt egy olyan tapasztalatunk, hogy tényleg be kell vásárolni. Ott se kellett volna, mert ott is minden volt egyébként, de mégis az emberbe valahogy előjön ez az ősi valamilyen ösztön vagy félelem.
Nem tudom, ez az ünnepek előtti ősi ösztön inkább, ami meg mindig megvolt, ami az én kölyök koromban is megvolt, amikor nem lehetett kapni dolgokat, vagy nagyon sokat kellett értük sorba állni, szóval emlékszem azért, hogy a 60-as években is ugyanilyen bruszt ment karácsony előtt, meg húsvét előtt, és akkor, hogy most van-e darált mák, vagy nincs, akkoriban ilyenek foglalkoztatták nagymamát, hogy akkor most mák, és akkor, de hát mi azért nem vettünk ám daráltat, mert volt nekünk saját mákdaráló, az volt mák, nem biztos, hogy volt. És tehát, hogy az ünnepre mindennek lenni kellett, és akkor van egy olasz gasztronómia történész, a Montanárinak hívják őt, és az ínség és bőség tárgykörébe írt ő nagyon érdekeseket, és tehát, hogy hogyan határozza meg az ember táplálkozását a régiségbe az, hogy az év egy jelentős részébe nincsen sok ennivaló, nincsen sokféle ennivaló, és akkor időnként aztán vannak ilyen pillanatok, amikor robbanásszerűen történik valami. Ez ellapult ez a görbe mára, mert se a színuszgörbének a nagyon aljai, se a nagyon följei most már azért az emberek túlnyomó többségénél nem így működnek, hát Európában semmiképpen sem így működnek, de van valami ilyen ösztön valóban, hogy akkor most amúgy is jól élünk, na de aztán, amikor ünnep van, hát akkor aztán piszok jól fogunk élni, és akkor még ebbe benne van ráadásul a mit szólnak. Mit szólnak? Hát az én nekem halálom, ami egy rettenetes erejű parancs sorozatot jelent, és ez a zárt falusi közösségekben sokkal keményebb és szigorúbb és borzalmasabb, de családon belül is ez nagyon tud lenni.
Tehát ha nem adják meg a módját a húsvéti ebédnek, vacsorának,
ajándékoknak. Igen, tehát, hogy akkor jön a mit szólnak. Ez az egymás überelése, most lenyomjuk a másikat szkanderba, és hogyha sógornő a múltkor hatfogásos húsvéti ebédet készített, akkor én most nyolcfogásosat fogok készíteni, mert megmutatjuk. És ez nem feltétlen rossz indulat, szóval ez nem biztos, hogy gonoszság, hanem hogy az embernek a saját önbecsülése, meg akkor ugye, hogy akik jönnek család, akkor azokat szeretjük elvileg, legalábbis szeretjük, akkor kiteszünk magunkért, akkor hogy legyen emlékezetes az a dolog, hogy mondják el, hogy szeret bennünket eléggé ahhoz, hogy szívét, lelkét kitegye. Ugye ez például abban is megnyilvánul, hogy mennyire babrásak a kaják, amik asztalra kerülnek. Mert az egy nagyon fontos szempont. Nem elég, hogy drága alapanyagokból, hanem minél macerásabb, minél babrásabb, hogy rászántam az időt nem csak arra az ennivalóra, hanem azon keresztül a másikra, akinek szánom. És ennek van egy becse. Ennek van egy értéke.
Talán a húsvéti menő nem ennyire macerás, talán nem. Tehát ott a sonkát az ember megveszi, hogyha ez egy jó minőségű sonka, akkor az önmagában már egy értékes étel, a tojás sem olyan nagyon bonyolult, hogyha megfőzzük, friss ugye zöldségek, tavaszi zöldségek. Mire gondolsz ilyen macerás dologra mondjuk húsvétkor?
Arra gondolok, hogy amiről te beszélsz most, az a feltámadási vacsora. hogy amikor végre lehet enni. Ugye lemegyünk a templomba, megvan a föltámadás, és akkor utána lehet elővenni már a húsokat. Akkor egész nap főtt a sonka, hogy megőrülsz, hogy milyen illat van az egész lakásban, és akkor vacsoránál, akkor előkerül az a sonka. De hát aztán jön húsvét vasárnapja, ami a nagyon nagy ünnep, és azért még biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban, mint ahogy régen nálunk is volt, a húsvét vasárnapi ebédnek nagyon meg volt adva a módja. És akkor igen, persze, jönnek elő a friss fejes saláták, meg most már jönnek elő a saláták főételként is. Vidéken jött elő a bárány sült, azért azzal el kellett szórakozni reggeltől. Úgyhogy az például egy ilyen babrás étel. Nálunk volt maminak egy nagyon finom zöldséges csirke receptje, amikor azt a sasmadarat föl kellett darabolni, de nem túlságosan, úgyhogy nem kockára, hanem csak atomjaira, ugye darabjaira. És akkor a leves zöldség tulajdonképpen sárgarépa, fehérrépa, zeller, valami hagyma is talán, ezek belekerültek abba a jénaiba, amiben az egész sült, és akkor egy sok tojásból készült nagy tojáshab, amiben volt talán egy kanálka liszt, meg fűszerek mindenképpen, és ez beborította ezt az egész cuccot, és így bement a sütőbe. És akkor gyönyörű pirosra, nagyon, nagyon szépre meg tudott sülni. Hát én, amióta mami meghalt, már ezt nem készítem, mert azért ezt úgy jó csinálni, hogy van egy egész csirkéd, és van rá négy ember, aki azt majd megeszi. De ez nagyon finom volt, és hát ezzel is el lehetett piszmogni, mert akkor ugye a levessel, vagy a levezőtségekkel is ott elszütyögtél, meg a hússal, meg a mindennel, babrás volt. És hát a sütemények, amik készültek, és amik több napra készültek, mert hagyományosan ugye a húsvét vasárnap délután, de még a húsvét hétfő is az ilyen rokonlátogatós valami, akkor húsvét hétfőn, ha nem lehet megúszni, akkor locsolók jönnek a házhoz, és akkor emiatt kellett készíteni legalább 3-4 féle apró süteményt, és legalább egy, de inkább 2 féle pogácsát. Úgyhogy már péntek szombaton fejen állt a konyha, mert nem is annyira maga a húsvét vasárnapi hétfői ebédek megfőzése, hanem ez a rengeteg piszmogó sütemény, hogy akkor most összeragasztom, nem ragasztom, mivel ragasztom, kiszaggatom, ilyen pogácsa szaggató, olyan csillag, mint azért. Tehát szóval ezek az apró linzerek, hogy ezeket az ember ott szórakozott vele, hogy a nagyobbikat a pogácsa szaggatóval, a közepéből gyűszűvel kiszaggatni egy kicsi lukat, mert oda fog majd bekerülni a lekvár. Szóval, hogy ezekkel emlékszem, hogy gyerekkoromban nagymama 2-3 teljes napot elbajlódott, és bevont engem is, úgyhogy én nekem is persze ebben részem volt, de hogy ez a rengeteg konyhai szütyögés a húsvét környékén, ez nekem egy nagyon erős emlékem.
Azt hogyan tapasztalod, hogy ennek az egész ünnepnek a szakrális jellegét mennyire tartják az emberek, vagy mondjuk a hagyományos rendet, hogy melyik nap mit szabad és mit nem szabad enni, ugye böjtöt, mikor mit vehet magához az ember, ezt a saját környezetedben mondjuk hogyan tapasztalod?
Nálunk volt ennek egy rendje, mert mi hát egy ilyen hagyományos katolikus család vagyunk, és ennek voltak szabályai, úgyhogy a nagy csütörtöki zöld, éppen megettem azt a spenótot, amit tegnap preventíve elkészítettem, mert tudtam, hogy ma délelőtt nem lesz rá időm, de volt spenótom, edvehagymával nagyon finom. A pénteki hagyományos ebéd az kömény magleves volt. És ha kapott nagymama, akkor egy szelet sósvízbe főtt hal. És ha nem, akkor grízes tészta, vagy valami ilyen, tényleg valami nagyon primkó kaja. És hát ugye a régi szabályok szerint nagypénteken egyszer se szabad jól lakni se, azt hiszem. Szóval enni is egyszer szabad jól lakni, meg aztán, ha nem. Na most hát ez most már nincs így, és éppen a minap került elém a Facebookon Ferenc pápának a legutóbbi intelme, hogy nem attól leszel te rossz ember vagy jó ember, hogy most ettél húst, ne, senki nem lesz rossz ember attól, hogy evett, és senki nem lesz jó emberé egy szelet haltól, úgyhogy ezeket, ha nincs nagyobb bajotok, hagyjátok a fenébe, mert nem ezen múlik, hanem szíveskedjetek embertársaitok felé fordulni, és rendes emberként viselkedni. De nagyon meghatottam ettől, hogy a pápa képes egy ilyet kimondani, hogy te nem attól leszel jó vagy rossz ember, hogy most eszel húst, vagy eszel halat, vagy mit eszel. Na, és akkor szombaton már rendesebb kaja volt azért, de még mindig bőjtös étel volt, úgyhogy mondjuk ilyen paradicsomleves sajtos tészta körülbelül ilyenek tudtak lenni, és akkor szombaton megfőtt a sonka reggeltől, meg rengeteg kemény tojás, és akkor volt uborka, meg torma, meg friss retek, meg fejes saláta, és akkor töltött tojás készült nagyon gyakran, azt szerettem én is készíteni, most is szeretem, most is szoktam, aminek szintén vannak fokozataim, mert van az a legegyszerűbb fajta, amiben csak egy kis mustárcsot, borsot teszel, de aztán ugye van a klasszikus zsidó tojás, vagy lengyel tojás, ki hogy ismeri, vagy hogy tanulta meg, ami már azért libazsírral egy kicsit bonyolultabban petrezselyemmel, mivel az egy nagyon finom étel, és annak tényleg helye lehet a húsvéti ünnepi asztalon, és akkor vasárnap este is ettük hidegen a sonkát, sőt, húsvét vasárnap reggelre kisült a kalács. Felejtsem ki, Jézus Mária, tehát, hogy nem volt elég nagymamának a konyhai szütyögés az apró sütikkel, mert ő bedagasztott egy kalácsot szombat este, és az vasárnap reggel nagyon korán hajnalba felkelt, hogy azt megsüsse a gázos sütőbe, városon vagyunk, nem Tanyasi kemence. De amikor mi felkeltünk, és megindultunk az életbe, addigra már az a friss, langyos kalács, friss vajjal, meg azzal a sonkával, meg a még mindig kemény tojással, tehát a csodálatos ünnepi reggelik voltak. És akkor hétfőn megettük a maradékot, mert az valahogy mindig keletkezik, azt nem tudod elkerülni, de arra nem emlékszem, hogy hétfőn külön főzés lett volna, hanem az valahogy mindig keletkezett annyi maradék, hogy akkor azt hétfőn megettük.
Most miket szereztél be most a piacon, miket vásároltál, hogy készültél te az ünnepre?
Na most én egy egyszemélyes háztartás vagyok, és azt hiszem, hogy sok szingli társam, vagy magányos fiú társam is felfülel ilyenkor, hogy most mi van. Tehát akit nem hívnak meg minden napra valahova, az egyébként egy nagyon jó taktika. Hogy az ember érje el, hogy véletlenül hangozzék el, hogy úgy volt, hogy megyek Ájékhoz, de nem tudok hozzájuk menni húsvét vasárnap, és akkor ilyenkor hát akkor gyere hozzánk. Tehát vannak ilyen sunyi megoldások. Minden esetre nálam most az van, hogy ma volt a komor ünnepélyességgel spenót, nagyon finom spenót rántottával, ez volt az én mai ebédem. És akkor este még meglátom, hogy beáldozom-e azt a kis maradék spenótot, vagy elteszem holnapra. Az bölcs döntés lenne, ha eltenném holnapra. És akkor van egy kis sajtom, kenyerecském, és akkor vacsorára nagyon szép retket is vettem, tehát vacsorára ez a sajt, retek, kenyérke. Na most holnap nagy péntek. Tehát holnap akkor lehet, hogy én azt a kis maradék nyavajás penótot főzök egy kis tésztát, és azzal megeszegetem, és akkor várom, hogy teljen az idő. Szombaton...
Ugye most szombaton beszélgetünk.
Most szombaton beszélgetünk, úgyhogy a mai táplálékom, azt most már nagyon vágyva gondoltam erre már napok óta, van egy nagyon kiváló saláta receptem, ami úgy szól, hogy végy egy édes köményt. Az édes kömény az egy hagymára emlékeztető, de a Zeller atyafiságába tartozó gömbölű buciforma cucc, amiből a végén kapor nő. Az persze nem kapor, hanem az édeskömény zöldje, de olyan, mint a kapor. Tehát egy nagyon megosztó ételről beszélünk, mert valaki vagy szereti a kaprot, meg a zellert, és akkor az édesköményt is nagyon, vagy valamelyiket utálja, és akkor végünk. Na minden esetre tehát édeskömény, és akkor nagyon vékony szeletekre fel kell szeletelni az édesköményt, az ügyével is azt belevágod, vagy majd a végén fogod belevágni, és akkor hát mint egy káposzta saláta körülbelül olyan küllemű dolog fog előállni, és mandarin. Mandarin, cikkekre vágott mandarin, és erre morzsolok rá elég sok borsikafüvet. Borsikafüvet. Kakukkfűvel is jó. Szárazat, hát mert most az van, de majd, hogyha tavaszodik, akkor meg már nem lesz mandarin, úgyhogy akkor, hát amíg narancs van, addig azzal is lehet csinálni. És akkor olívaolaj, só, összekevered, vársz egy kicsit, és ez valami egészen brutálisan nagyon finom. És sokat lehet enni belőle büntetlenül. Úgyhogy a nagyszombati ebédem az egy ilyen saláta lesz, hogy csinálok-e egy levest, vagy nem csinálok, ezt majd eldöntöm. És ma vettem egy gyönyörű római salátát, ami azért jó, mert az nagyon jól bírja napokig is a hűtőbe, hogyha egy nedves konyharuhába be van tekerve. Egy rendes, sima fejes saláta, amit mondjuk a tojásos nokedlihez vennél, az összeomlik egy-két nap alatt, az ezt a kiképzést nem bírja. Úgyhogy én a római salátához pártoltam át, mert egy fej római salátából én 3-4-szer eszem jót és eleget. És akkor visszatekerem abba a nedves konyharuhába, bebugyolálom őt, és visszatolom a hűtőbe, és kutya baja nem lesz. Úgyhogy a szombati vacsorám az töltött tojás lesz, és akkor ezt a római salátát, ezzel fogok ott valamit művészkedni, és van nagyon szép retek. A vasárnap delemet azt valószínűleg megoldják a családtagjaim. Vasárnap este még mindig a salátával fogok művészkedni, és hétfőn pedig, miután már nem lesz keletkezett maradékom, főzni fogok egy tésztát, és akkor azt mondjuk tonhallal, amit nagyon szeretek, úgyhogy ilyen orsótészta tonhal, provanszi fűszerkeverék, és még eldöntheted, hogy és paradicsomos irányba mész, vagy a tejfölös
vonalon
ilyen, kicsit ilyen lágyabb irányba mész, mind a kettő nagyon finom, mindkét esetben maradékom fog keletkezni. Este megehetek egy hideg tészta saláta formájában, amikor felturbózom ezt még a friss salátával, vagy pedig elteszem kedre, mert kedden is nap lesz. Úgyhogy így érdegélek én.
Noémi, azt meséld még el, hogy mibe vagy most, mi dolgozol, mi foglalkoztat. Ugye mindig azt látom csak, hogy a Facebookra kiteszel vagy valami eszközt, és megkérdezed a nagy érdeműt, hogy ez vajon mi lehet, és hát hogyha te nem tudod, akkor nem tudom, ki tudja, de hát van számos olyan kiterjedt ismeret, igen, akik tudják, vagy kiraksz valamilyen szót, német, latin, vagy szóval valamilyen olyan szót, amit egy eldugott, nem tudom én, kéziratban vagy szakácskönyvben találsz, és hogy az vajon mit jelenthet. És akkor mindig úgy nagyjából lehet tudni, hogy úgy mind dolgozol éppen, vagy merre felé gondolkodsz.
Az a baj, hogy én egyszerre mindig nagyon sok mindent csinálok, mert mindent elvállalok, ami érdekel, akkor aztán egyszer csak jön a határidő, ami egyébként a leghatékonyabb múzsa, és akkor rettenetesen be kell gyorsítani, de csak olyan dolgokat vállalok most már, amik érdekelnek, amiket szeretek csinálni, amik foglalkoztatnak tényleg, de azok nagyon sokfélék. És akkor aztán sokszor van, hogy a sokféle teendő egymást akadályozza a készülésben, és akkor duzzogva leülök a fotelomba, és egy potyogtatós játékkal játszom egész délután, ahelyett, hogy a 16 féle tennivalom bármelyikéhez érdemben hozzányúlnék. Több mindent kell most egyszerre csinálnom. Az egyik az, hogy a van a Fekete Sas kiadónál, nem tudom, szabad kimondani ilyen dolgokat, persze, hogy kiadó, egy könyvsorozat, aminek eddig 4 kötete jelent már meg, Budapesti Kultúrtörténeti Séták, ez a címe a sorozatnak, és akkor volt Andrássy út, Nagy Kiskörút, a régi pesti városfal mentén, volt Margit-sziget és Gellért-hegy, és akkor az első kivételével már én szerkesztője vagyok ezeknek a köteteknek, és ez a mostanival is így van, tehát nem én írok bele egyedül, hanem megszokott, jól ismert tettes társak, akik azonban most új csapattagokkal is kiegészülnek. Írunk most egy Tabán Krisztina várost. És hát ennek a Tabán része az javarészt rám hárul, bár lesznek benne fejezetek, amiket nem én írok, és a Krisztina városi részt pedig, ami át fog lógni a 12. kerületbe jócskán, hiszen a Felső Krisztina város oda tartozik, és mi most nem a mai kerület határoknál, hanem a városrész határánál, a Városmajornál fogunk majd megállni. Úgyhogy most ez a legsürgősebb és legfontosabb, amit muszáj csinálnom. És dolgozom 2 szakácskönyvön, amik időben nagyon távol esnek egymástól, mert az egyik egy 1700-as évek végi erdélyi grófnőnek a kéziratos szakácskönyve, amiről most már tudom én, hogy az valójában nem egy szakácskönyv, hanem 2, sőt lehet, hogy 3, amik összetartoznak, és biztos, hogy valahogy így egy családban voltak, vagy szóval közük van egymáshoz, és ezt az az erdélyi kiadó fogja majd kiadni, akikkel a Ferencesek Fürstje könyvet csináltuk tavaly előtt. És a másik szakácskönyv, amit azért szeretnék én karácsonyra valahogy a nyélbe ütni, az az 1950-ben Bakonybélbe internált irgalmas rendi apácák recept emlékei, amelyek a padlásról kerültek elő az ő haláluk és a rendházból való végleges távozásuk után, a rendszerváltás után, és hát 11 néhány ilyen receptes füzet van, amiket a rendház mostani szakácsnője Borika őriz. Borikával és János testvérrel írtunk, vagy hát ők írták, én szerkesztettem 2 nagyon jó pofa kis szakácskönyvet, a Bakony Béles és Bakony Bélszín címmel, a bakonybéli bencéseknek a böjtös ételei, illetve az ünnepi ételei, és a bakonybéli épülethez, és hát tulajdonképpen a szerzetességhez, mint olyanhoz kapcsolható ez a szakácskönyv is az apácák receptjeivel. És akkor van még egy könyv, amit most már nem mondom, hogy dolgozom, mert az most már annyira kész van, hogy az most már tényleg hamarosan tördelőhöz mehet, hál' Istennek, ami az én korábban mindenféle ilyen obskurus helyeken megjelent írásaim. Ezekből egy nagyjából ilyen szép irodalom határvidékén lévő, vagy oda sorolható, illetve eszé műfajba sorolható írásokból az én kedves kiadóm jóvoltából összeraktunk 2 vagy talán 3 éve is megvan most már egy könyvecskét, és amikor abba válogattam a szövegeket, akkor olyan szomorkodva tettem félre mindenfélét, amik nem eszék, hanem kis tanulmányok meg, cikkek meg, ilyen várostörténeti érdekű dolgozatok, amik össze-vissza jelentek meg a legkülönbözőbb helyeken, a Budapest folyóiratba, kollégák köszöntő köteteibe, ilyen 60-70-80 éves születésnapokra mások által összerakott tanulmánykötetekbe, vagy valaki egy valaki által szerkesztett, de egy témakörbe több szerzőtől szedett anyagokból összerakott. Szóval szana széjjel, amiket annak idején mondjuk egy ilyen köszöntő könyvbe, hát elolvasott 50 ember, vagy 20, vagy csak az ünnepelt, hát mit tudom én, ahhoz képest sokat dolgoztam velük. Ahhoz képest sokszor szerintem tök érdekesek. És akkor azt találtam ki, hogy ezekből milyen jó lenne szintén csinálni könyvet, és akkor Jutka nagyon örült, az én kedves kiadóm, és most az lesz, hogy akkor lesz ilyen könyv, de mikor összeraktam az egészet, akkor kiderült, hogy ez nem egy könyv, hanem 3. 3, és akkor mint amikor az én kedvenc Tabárné kis vendéglőm megnyitott egyszer 10 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, hosszú zárvatartás után, Szent Márton napra megnyitott, és úgy nézett ki az étlap, hogy liba, nem liba, nem hús. És én akkor ezen zokogva rögtem. Uh-huh. Úgyhogy most az lesz, hogy Buda, nem Buda, nem Budapest. Aha. És akkor most ebből a Buda kötet, az most már annyira, hogy most már pillanatokon belül sajtó alá megy, és akkor ebből könyveti könyv lesz.
No, hát akkor várjuk a könyveket. Ugye biztos lehet, csak lehetünk benne, hogy a grófnő receptjeid keresztül, ahogy te meg szoktad fejteni az egész családi rendszert, és a személyiségvonások, és mindenki jön belőle, és ugyanez a nővéreknél is, hogy az egész életstílus, meg az akkori viszonyok, meg minden
hát a nővéreknél most ott tartok, hogy 404 apáca nyugszik a Bakonybéli temetőben. Aki Bakonybélbe jár, el nem ulassza megkeresni a temetőt. A falu közepétől 5 perc járásra van, nagyon megrendítő és nagyon szép, és akkor ott van egy sűrű borókással benőtt hatalmas parcell, amiről azt hiszed, hogy az egy ilyen felhagyott bozót, és a boróka fenyőcskék tövébe ott nyugszik a 404 meghalt apáca, és én most már 250-ről tudom, hogy ő mi volt, hogy ápolónő volt, a Vak Árvák intézetében dadus volt, zeneakadémiát végzett orgona művész volt, főiskolai tanár volt, uh-huh. konyhai kisegítő volt a teleméjével. Szóval itt állok most, és ezek az élettörténetek, és ezek a sorsok, ezek persze, hogy ezek nagyon megrendítőek, és nagyon izgalmasak, és nem akarom ezt a receptgyűjteményt anélkül megmutatni senkinek, hogy ne lehessen látni, hogy ki van ott. Uh-huh. Ki írta ezt föl, és ha nem is tudom minden füzetet névhez kötni, mert ugye nagyon sokra nem írták rá, hogy kié volt, mert mit érdekelte őket, de hogy ennek a szerzetes közösségnek a világa annyira rejtett, és annyira senki nem tud semmit ezekről a csodálatos teremtésekről, akik tényleg az egész életüket napi 20 órába végig gályázták, és végig dolgozták, és végig imádkozták, és nem, nincs, egyáltalán nincs a köztudatban. Uh-huh. Köztudatban az van, hogy az apáca az egy ilyen lengeteg fehér nép, aki ott csúszmász a templom kövén térjen egész nap, a nagy büdös francokat. Ezek annyit dolgoztak szegények, hogy ijesztő csak uh-huh. nézni. Hogy kik és mik. És okay. akkor hát engem mindig az érdekel, az étel mögött az ember, az érdekel.
Akkor ez egy szép emlék is lesz nekik, amit állítasz ugye a könyvön keresztül.
Remélem.
Nekik. Hát Noémi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hallgatóinknak is azt kívánjuk, hogy akkor egy szép húsvét szombatot, és vasárnapot, és hétfőt töltsenek a családjukkal, és ízletes és finom ételek társaságában. Köszönjük, Noémi.
Köszönöm szépen én is. Akit így érint, annak áldottat, akit nem úgy, annak vidámat. Legyen mindenkinek szép húsvétje.
Viszont hallásra.
A műsor a Béton partnere.